Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos évről évre emlékezni a holokauszt áldozataira, továbbadva az emléket, és annak érdekében munkálkodni, hogy a jövő nemzedékek egy jobb világban élhessenek, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Tapolcán. Navracsics Tibor a Történetek egy családi albumból című utazókiállítás megnyitóján hangsúlyozta, a II. Világháború végén az államok saját állampolgárai ellen fordultak. Minden évben április 16-án tisztelgünk a holokauszt magyarországi áldozatainak emléke előtt. A nap arra emlékeztet, hogy 1944-ben ekkor kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását hazánkban. Orbán Viktor a karmelita kolostorban fogadta Rainer Haselhoffot, a németországi 100 anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. A Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja németországi látogatásának keretében Nagymárton tárcavezető személyesen tárgyalt Robert Habeck gazdasági és klímaügyi miniszterrel, valamint Florian Tonkar pénzügyminisztériumi parlamenti államtitkárral és Heiko Toms nemzetközi pénzügyekért és Európa politikáért felelős államtitkárral, közölte a tárca. Egyebek mellett elhangzott, hazánkban az elektromos autógyártás területén 21 beruházás valósult meg, vagy van folyamatban, több mint 16 milliárd euró értékben. Magyarország gazdasági szuverenitását úgy tudjuk erősíteni, ha a magas minőségű gyártás mellett a fejlesztéseket is növeljük. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter Erdőtelken, a teljesen magyar tulajdonban lévő fő tevékenységként fémszerkezetek gyártásával foglalkozó SBS Kft. Új üzemcsarnokának átadó ünnepségén. A 3 milliárd 100 millió forintos beruházással a cég egy újabb előrelépést tett a gépgyártás teljes folyamata felé, 30 új munkahely is létrejött. A terrorkészültség magasabb fokozatát rendelték el Magyarországon, értesült a Magyar Nemzet. Azt írták, a Védelmi Tanács vasárnap ülése után Orbán Viktor kérésének megfelelően határoztak így. Ez a gyakorlatban intenzívebb titkosszolgálati információcserét, szigorúbb védelmet jelent a kiemelt létesítményeknek és állami vezetőknek, illetve megerősített rendőri jelenlétet a közterületeken, a tömegrendezvényeken, valamint a zsidó felekezethez tartozó intézményeknél. Tegnap harmadszor is összeült az izraeli hadikormány, és úgy tudni, végleges döntést hoztak arról, hogy válaszcsapást adnak Iránnak a szombat éjjeli támadás után. A helyi sajtóban megjelent cikkek szerint a hadikormány olyan csapásról döntött, amely valós károkat okoz Iránnak, anélkül, hogy regionális háborút robbantana ki. A Sky News azt is megjegyezte, Izrael a válaszlépést az Egyesült Államokkal is koordinálja, bár az amerikaiak korábban azt közölték, nem vesznek részt ebben. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament nyers politikai nyomásgyakorlása használják a Magyarország elleni uniós eljárásokat, amihez a magyar baloldal tevőlegesen hozzájárult, közölt az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottság ülésén az Európai Uniós Ügyekért felelős miniszter. Bóka János kiemelte, ha egy tagállam nem jut hozzá az uniós forrásokhoz, az sérti az egyenlő versenyfeltételeket. A testület Dajs Tamás fideszes európai parlamenti képviselő kezdeményezésére folytat vizsgálatot a baloldal brüsszeli politikai akciói a magyar érdekkel szemben címmel. Eddig mintegy 535 ezer diák vett részt a határtalanul programban, amelybe 900-nál is több település kapcsolódott be, mondta el a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága és Kulturális Bizottsága együttesülésén. Potápi Árpád János kiemelte, a program elsődleges célja, hogy az anyországi és külhoni magyar gyermekek közötti kapcsolatok kialakítását elősegítse és megerősítse. Megkezdődött a központi szúnyoggyérítés, túlnyomórészt a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik tavasszal. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-t. Mukics Dániel azt írta, a héten a Tisza mentén és a Tiszatónál, valamint a kőrösök holtágai lépnek fel a lárvák ellen. Végül az időjárásról, holnap szakadozik a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég, záporok alakulhatnak ki, néhol az ég is megdörrenhet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 4-5, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a mezőtárkányi katolikus templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár még a tavalyi évben új előadássorozatot indított útjára természetmegőrzési műhely címmel. Az előadások az idén 4 új témával folytatódnak. Az első témájául a madármentést választotta Hák Flóra természetvédelmi referens. Most őt hallják.
Tavaly 8 előadása volt ennek a természetmegőrzési műhely programsorozatnak. Ugye tavaly is igyekeztünk mélyebb szakmai témákat hozni, ami érthető a természetkedvelő érdeklődő emberek számára is. A tavalyiakhoz képest az idei első előadás egy kicsit úgymond egyszerűbb, tehát maga a lakossági madármentés a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szerteágazó feladatainak csupán egy kis szegmense, tehát itt nyilván a védett és fokozottan védett fajok mentése az, ami az igazgatóságnak a profiljába belevág, de hát ez egy érzékeny terület is, mert sok információ, sok kétes információ terjeng ilyenkor a levegőben, és emiatt, mivel ez kezd egyre inkább aktuálisabb lenni, mert áprilisban beindul a madarak költési szezonja a rengeteg fiókával, emiatt fontosnak tartottuk, hogy mégis adjunk ennek egy előadási lehetőséget.
Mi az a lakossági madármentés?
Hát a lakossági bejelentésekből érkeznek ugye nekünk főleg ezek az információk. Nyilván vannak olyan egyedi esetek, amikor mondjuk egy fokozottan védett ragadozó madár kizuhan a fészekből, és ezt észleli a területi kolléga, volt már ilyen ugye például parlagisos esetében is, de itt azért a hozzánk érkező madarak, mentésre szoruló madarak döntő többsége fióka, és mondjuk kertvárosi részben, vagy valamilyen kertből a lakossági bejelentések által kerül ide.
Ide ebbe a volierbe, de mielőtt ide kerülnetek, kimentek. Évente vagy 500 ilyen madár kerül be a központba?
Rengeteg bejelentés érkezik évente, több száz, és valóban mi ugye minden évben lejelentjük a tavalyi évet a kormányhivatal felé, mert nekünk ez kötelezettségünk, ahol számokban látjuk mind az egyedeket, akik ide kerültek, mind a madárfajokat, és hát nem csak madarak, egyéb emlős fajok is vannak itt például. Hát igen, ez évente olyan 500-600 egyed, amit megfordul, és mondtad, hogy kimegyünk az állatért, ugye ez is egy olyan téma, amit mindenképpen muszáj kiemelnem, hogy hát a kapacitásunk erősen véges, nem csak nekünk, hanem bármilyen civil állatmentő vagy madármentő egyesületnek, tehát mi nagyon kérjük a lakosságnak az együttműködését ebben a témában, és szeretném arra nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogyha a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről telefonál, tehát először győződjünk meg róla, hogy mi vagyunk az illetékesek, mert rendszeresen kapunk telefonhívásokat akár a Dunántúlról, akár Győr környékéről, tehát minden évben van ilyen precedens, de hogyha mi vagyunk az illetékesek, tehát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, akkor legelőször mindenképpen javaslom elolvasásra a honlapunkon, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján található felületet, ami már a kezdőlapon elérhető, a közösségi oldalunkon is felül direkt emiatt rögzítve van, és mielőtt felvennénk velünk a kapcsolatot, előtte olvassák el az ottani instrukciókat, mert könnyen lehet, hogy nem is szorul például mentésre az a madár, amit ők úgy gondolnak, hogy elárvult, és elesetten ugrál, például az érsekkertben, vagy netalántán nem mi vagyunk az illetékesek, vagy más telefonszámot kell hívnia. Tehát először mindenképpen javaslom ezt az oldalt elolvasásra. Mindezt annak fényében, hogy természetesen mi nagyon örülünk annak, hogyha a jószándékú emberek megkeresnek minket, és hogyha a jószándékú emberek érzékenyek erre a témára és a természet védelmére, de csak ott és akkor tegyünk bejelentést, ha erre valóban szükség van, ha valóban segítségre van a szüksége az állatnak, és hogyha ezzel nem teszünk nagyobb kárt a madarakban és a természetben. Tehát, hogy először bizonyosodjunk meg róla, hogy erre valóban szükség van-e.
Most jön a fióka szezon, ez azt jelenti, hogy talán még több telefon fut be, még több megkeresés, fiókát találtam, mit tegyek, van egy ilyen felkiáltás, felkiáltó jelbetett mondat, amire igyekeztek minden évben válaszolni.
Igen, mi igyekszünk ezt nagyon sok fronton és felületen kommunikálni, mert ezzel talán csökkenteni lehet azokat a megkereséseket, amiket maga a megtaláló se tud helyszínen dönteni, hogy mi a helyes cselekedet. Hát a fióka szezon ugye már elindult, és ezért is fontos, hogy most a természetmegőrzési műhely keretein belül felületet adjunk annak, hogy ismertessük a legfontosabb tudnivalókat ebben a korszakban. Igen, ilyenkor rengeteg bejelentést, megkeresést kapunk elárvultnak vélt fiókákról, és hát valóban van olyan, amikor a fiókáknak szüksége van a segítségre, például ha úgy látjuk, hogy sérült az állat húzza a szárnyát, vérzik, vagy valamilyen sebesülése van, de azt szoktuk mondani, hogyha például az érsekkertben ugráló rigó fióka, ami tollas, épp hogy tollas, elugrál előlünk, és nem akarja, hogy megfogjuk, akkor annak semmi baja nincsen, és nem kell, hogy megfogjuk.
Tehát ne úgy járjuk, mint a néni, akit átsegítettek az úttörők, pedig nem is akart átmenni az út másik oldalára.
Ezt még nem hallottam, de ez egy nagyon jó szemléltetése a történetnek. Igen, igen, tehát ugye eleve védett állatok magunknál tartása is egy jogszabályba ütköző cselekedet. Tehát arra semmiképpen senkit nem buzdítanék, hogy otthon elkezdje ezeket az állatokat nevelgetni, eted, mert ezzel nagy valószínűséggel nagyobb kárt fog tenni, mint hasznot, és mint említettem, ez egy jogszabálysértő cselekedet is. Tehát mindenképpen olyannal vegye fel a kapcsolatot, aki ebben a témában illetékes, mint mondjuk itt az igazgatóság, de tényleg a Holnap felülete nagyon sok segítséget tud még adni ezen túl is.
Most provokállak, jó? Mert amikor kijött az, hogy igazából nem fontos a madarak szempontjából a téli etetés, akkor miért fontos az, hogy megmentsünk egy évben mondjuk néhány száz madarat?
Ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál. A honlapunkon arról is van egy külön rész, hogy azért a józanész határain belül gondoljunk erre a madármentésre. Mi nyilván helyén tudjuk kezelni magát a madármentés témakört, tehát valóban mondjuk, ha egy énekes madárról van szó, akkor egy énekes madárnak az a stratégiája, hogy tavasztól nyárig több fészek aljat is felnevel és sok fiókát kirepít. Ez azért van, mert evolúciósan számol azzal a veszteséggel, ami ezeket a madárfiókákat érinti. Tehát valóban sok madárfióka, most mondjuk egy énekes madárfiókát mondok, széncineg egy nagyon egyszerű. Ők arra evolúciósan fel vannak készülve, hogy belőlük sok el fog pusztulni, és valóban minden áron minden madarat megmenteni nem szükséges. Vannak erre számadatok, kutatások is, amik alátámasztják azt, hogy a madarak, főleg azok a fajok, amikből több van, és több fészekaljat is kinevelnek egy tavasz-nyár folyamán, ők megvannak a madármentés nélkül is.
Itt állunk a röpdétek mellett, amelyben madarak laknak. 2020 óta létezik itt a Nemzeti Park igazgatóságon belül, ugye? Egy ilyen mentőközpont?
Igen, igen, akkortól lett papíron nekünk itt mentőközpontunk valóban.
Kukkancsunk be, ha szabad, szabad?
Persze, igen.
Mi van bent?
Van nekünk itt valóban a röpdénk, ez egy nem látogatható objektum. Tényleg még egyszer szeretném kiemelni, hogy mi nagyon lelkiismeretesen foglalkozunk azokkal az állatokkal, akik ide kerülnek, és a lehető legjobb kezekben vannak. Van egy kollégánk, aki nagyon nagy profizmussal, és mi teljes mértékben megbízunk benne, kezeli ezeknek az állatoknak a sorsát. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek az állatok a jótevőik iránt semmilyen elfogadást nem utassanak, tehát ez az objektum nem látogatható, ezek az állatok egyedül a gondozójukkal, időnként az állatorvossal találkoznak, senki mással. Nem szeretnénk, hogy ők bármilyen kapcsolatot tartsanak velünk, vagy bármilyen elfogadást esetleg magukban berögzítsenek. És ugye nekünk az a célunk, hogy ezeket a természeti értékeket visszaadjuk a természetnek, tehát nekik az a legjobb, hogyha a leginkább, ahogy tehetik és tehetik, elkerülik az embert. Most ugye még a fióka szezon elején vagyunk, már estek be fekete rigó fiókák is, de most itt a röpdében van, ahol ragadozó madarak vannak, ugye egerészőjvek, védett egerészőjvek, ők a leggyakoribb ragadozó madaraink. Van bent fehér gólya, ugye a fehér gólya témaköre az megint más, mert az egy fokozottan védett madár. Minden fióka szezonban kerülnek be hozzánk fehér gólyafiókák, és...
Ilyenkor már van gólyafióka?
Még nincs. Most nem fióka van bent, hanem egy öreg madár.
Bekukkantok. Nem zavarom.
Nem, akit sajnos nem.
Akit nem látunk?
Akit nem látunk, és akit nem tudunk már szabadon engedni, mert sajnos a szárnya olyan mértékben sérült, hogy tartósan sérült madárként maradt itt nálunk. Baglyok vannak bent mindig, fióka szezonban, akár bagolyfiókák is. Gyakori bekerülési ok az autó általi gázolás, tehát baglyok kerülnek be úgy is, ragadozó madarak kerülnek be úgy is. És hát nem csak madarak egyébként, hanem minden évben sünök, mókusok, denevérek is a vendégeink szoktak lenni. A tavalyi évben két fokozottan védett vadmacska is volt bent, tehát nagy itt a forgalom.
Némelyik madár állandó lakója marad ennek a röpdének, ezért is kaphat nevet. Tehát ez is jelzi, hogy a kapcsolat hosszú távra szól. Csipi, Killi és Evelyn, kik ők?
Igen, egyébként én nem vagyok teljesen híve annak, hogy az itt található állatokat, ugye mindegyiket elnevezzem, és így magamhoz is hozzá nőjenek, és akkor ugye mikor szabadon engedjük őket, akkor már egy ilyen személyes kötelékkel engedjük szabadon, de egyébként akaratlanul vannak olyan állatok, akikre ráragadnak ezek a ragadvány nevek, akiket felsoroltál, ők olyan madarak, akik sajnos tartósan sérültek, ez a hivatalos megnevezésük, nem tudjuk őket már sajnos visszaengedni a természetbe. Azt még szeretném kiemelni, kiemelni, hogy azért azokon az állatokon, akikkel még lehet segíteni, és időben ide kerülnek, elég nagy arányban vissza tudjuk őket engedni a természetbe, tehát szerencsére tényleg jól működik ez a mentőállomás, azonban kiküszöbölhetetlen sajnos, hogy vannak olyan, főleg madarak, amiket nem tudunk már visszaadni a természetnek, például ugye, hogy áramütés éri őket, leszárad a szárnyuk, ők már röpképtelenné válnak, őket már nem tudjuk sajnos szabadon engedni, belőlük van itt több példány is, és akiket felsoroltál állatok, ők olyan madarak, akikre az engedélyünk úgy szól, hogy környezeti nevelés berkein belül bemutathatjuk gyerekeknek, iskolásoknak, felnőtteknek, tehát mindenféle környezeti neveléssel kapcsolatos foglalkozáson belül őket be tudjuk mutatni. Ők nyilván egy másfajta kezelésben részesülnek, mint azok a társaik, akiket a természetbe vissza fogunk engedni. Hát ők nyilván olyan madarak, akik jól viselik az embernek a jelenlétét, a gyerekek jelenlétét, a Csipi nevű egerészvevő már nagyon rutinos, tehát ő már sokat volt óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, ő már teljesen jól érzi magát így az emberek közt, és a többi madár, akiről beszéltünk, ők is olyanok, akik ebben a légkörben nyilván jól fogadják azt, és megmutathatjuk őket a gyerekeknek.
Ha csak apró pénzre mindazt, amit ti itt tesztek, a védett vagy fokozottan védett madarakért, vagy magáért, az állatvilágért, egy egyszerű ember mit tehet azért, hogy ne kerüljön mondjuk ide egy madár?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, mi szeretnénk felhívni arra a figyelmet, ugye, hogy a természetet, az állatokat, a növényeket szeretnünk, tisztelnünk kell. Itt most nagyon sok témába bele tudnék menni azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnénk a természetvédelem érdekében, kezdve attól, hogy a fogyasztásokat visszavegyük, hogy ne gondolkodjunk irreális nagy dolgokba, a létezésünket illetően és a fogyasztásunkat illetően, de ugye ez egy nagyon hosszú és végtelen téma. Magukat, a madarakat nézve, a tájékozottság úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát, hogyha mielőtt keresnének minket, tényleg nagyon javaslom, hogy ezt a honlapot nézzék meg, és tájékozódjanak róla, mert azt is szeretném kiemelni, hogy sajnos tudomásul kell venni, hogy az itteni kollégák is nagyon le vannak terhelve. Egy természetvédelmi őr rengeteg mindent csinál. Lehet, hogy az őrkerülete teljesen másik szegmenséből keresik egy madármentésével kapcsolatban. Tehát mi ezzel kapcsolatban is kérjük a türelmet, a megértést és az együttműködést is, mert azért számos esetben szerencsére a megtaláló van olyan készséges, és mi ennek örülünk kiemelten, hogy egerbe elhozza az állatot. Nyilván a velünk való egyeztetés után, mert azért arra oda kell figyelni, hogy puszta kézzel olyan állatot, amit nem ismerne, fogjon meg, vagy előbb mérjük fel, hogy milyen állapotban van. De nekünk az nagyon nagy segítség, hogyha a szállításban is készséges és együttműködő a megtaláló. Tehát abban, amit itt kicsiben ebben segíteni tud minket, az úgy gondolom, hogy kiemelten ez, hogy tájékozódás, velünk a kapcsolatfelvétel, és utána türelem és segítség.
Az elhangzott beszélgetésben Hák Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. A természetmegőrzési műhely további előadásairól, alkalmairól a Nemzeti Park, valamint a Bródy Sándor könyvtár honlapján tájékozódhatnak. Thank you. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 28. részét olvassa fel Szívós Győző színművész.
A tóparton újabb bivajok tűntek fel, ezúttal egy egész csorda. A kaffelbivaj az egyik legjellegzetesebb kelet-afrikai nagyvad. Marmagassága másfél méter, és tömege eléri a 800 kilogrammot. Hatalmas szarvai között elől valóságos homlokpáncélt visel, amelyről a golyó is lepattan. Fűevők, és inkább táplálkoznak éjszaka, mint nappal. Ennek az az oka, hogy testük hőszabályozása nagyon rossz hatásfokú, s rosszul viselik a hőséget. Amellett gyakran kell inniuk, nem csoda hát, hogy bivajcsordákkal ott találkozhatunk, ahol legfeljebb egy napi árofölnyi távolságra víz található. Ahol megtehetik, a nap javarészét vízben, mocsárban töltik. A bivajok szociális élete fejlett. A csordában szigorú hierarchia uralkodik. A csapattagok összetartanak. Ha oroszlán támadja meg a csordát, a bikák gyűrűt alkotnak. A tehenek és a borjak belül helyezkednek el. Az így felálló bivajok még több oroszlán egyidejű támadásával szemben is megvédik magukat. Más a helyzet a többiektől lemaradt beteg, öreg és magános állatokkal, ezeket képesek elejteni az oroszlánok. Paradox módon mégis inkább a nőstényeket és a fiatalokat igyekeznek megtámadni. Ilyenkor azonban közbelépnek a jó erőben lévő bikák. Az még a jobbik eset, legalábbis a ragadozó szempontjából, ha csak elkergetik a támadót, de az is megesik, hogy megölik az oroszlánt. A bivajszarv, amelynek nagyságáról és alakjáról nem csak azt lehet megállapítani, hogy nőstényhez vagy hímhez tartozik, hanem az állat életkora is leolvasható, rettenetes fegyver. A fás szavannán sok a zsiráf, mégpedig annak a közönséges alfaja, a maszáj zsiráf, s az antilopok közül a leggyakoribb az impala. Van itt egynehány némesre való közönséges zebra is. A zebra családok fiatalokból és nőstényekből állnak, amelyek főnöke, családfője egy mén. A fiatalabb hímek külön csapatokban járnak. A mének megvédik a családot a kisebb ragadozóktól, amellett egymással is harcolnak. Amikor jónak látják, a szomszédos családok összefognak. Előfordul, hogy egy tucat nagy mén lerohanja a támadó hiénákat, meg vadkutyákat. Máskor meg nyugodtan tűrik, hogy közvetlen közelükből elraboljanak egy kis csikót. A tómenti füves területeken Uganda címerállata, a koronás daru került elénk. Majd kanalas gémek és kacsafélék között a flamingók tömege. Itt is, mint majdnem mindenütt Afrikában, a kétféle flamingó közül a kisebbik faj alkotja az állomány 90%-át, s állandó terülterű asztalkámról gondoskodnak egy gyönyörű ragadozó madárnak, a lármás rétisasnak. Ez a halászsas az afrikai vizek egyik legjellegzetesebb madara. Nem csak feltűnő sötétbarna fehér színezete miatt, hanem messzhangzó, átható, kacagásszerű hangja miatt is. Életmódja nagyjából megegyezik a többi halászsas féléjével. Nagy sebességgel csap le a víztükörre, de csak ritkán bukik a víz alá. Jókora fészket készít, nagyobbat, mint testnagysága indokolná. Esténként lementünk a közeli négerfaluba. Egy ilyen félig fekete településnek valósággal vadnyugati hangulata van. Az utcák sötétek, csak az üzleteket világítják ki. A kocsmák tele részeggel. Az utcákon kóborkutyák és gőgös maszályok témferegnek, az utóbbiak is lándzsa nélkül. Lándzsával tilos a településre bejönniük. Időnként óriási terepjáró teherautók rohannak keresztül, amire megint nyomban inni kell egyet, leöblítendő a felvert port. A piacon a népművészeti bóvlik széles skálája. Mindennek tízszeres az ára ahhoz képest, ahogy mi a maszájoktól vásároltuk. Originál maszáj, kiabálják az árusok, és a francia meg amerikai turisták üdvözült arccal vásárolják a műanyag csecsebecséket. Néprajzosaink még ebben a zsibvásárban is találtak értékes dolgokat. Régi íjat nyilvesszőkkel, meg varázsszerek titkos tokját. Vaktyúk is talál szemet, mondtuk nekik, de ők hozzáértésükre hivatkoztak. Később már mi is szakértőkké váltunk. Minden, ami olyan szakadt, koszos, reppett és nyúzott, hogy a turistáknak ingyen sem kellene, az műtárgy, és azonnal meg kell venni. Február 11-én tértünk haza Arusába. A nátrontó túra után az egyszer már megjárt és akkor pocséknak tartott utat kitűnőnek találtuk. Robogtunk is bátran, amíg le nem szakadt a tetőcsomagtartónk. Első ízben. mert ez még csak egy hosszú sorozat kezdete volt. Február 12-től február 15-ig. Arussai táborunkba egy rövid délutánra belopódzott az otthon, illetve a hazai mentalitás. Az egyik neves magyar sátorkészítő cégtől kaptunk ajándékba egy hatalmas munkasátrat, vagy 80 ezer forint eszmei értékben. Eddig szerencsénkre nem használtuk, de most elhatároztuk, hogy felállítjuk, mégpedig népes nézősereg előtt. Úgy gondoltuk, hogy reklámfilmet forgatunk, és a távoli Afrikában hirdetjük a magyar ipar kiválóságát. Talán elérjük, hogy ezentúl a tanzánok Budapestre rohannak sátrat vásárolni. Kelet-Afrikában nagy a sátorkereslet. Nagyobb bajok nélkül összeraktuk a dögnehéz fémvázat, bár itt-ott egy-egy kalapácsütés is elkelt. Aztán jött a ponyva. Ha jobbról húztuk, balról hibázott egy széles sávnyi. Ha balról cibáltuk, akkor jobb oldalt nevetett be a trópusi égbolt. Végre nagy nehezen elhelyeztük szép szimmetrikusan középen, és ekkor jobbról is, balról is fedetlen maradt egy 30 cm-es széles csík. Közben eleredt az eső, és Nagy Endre szelíd kafferbivaja érdeklődve dugta be a fejét a résen át a sátorba. Az arusai szafari vállalkozók, akiket összeverbúváltunk a termékbemutatóra, csak egymásra néztek, majd sürgősen távoztak. Valakik Budapesten más-más típusú vázat és ponyvát csomagoltak össze. Afrikában úgy sem tudunk reklamálni, meg különben is. Ajándéklónak ne nézd a fogát. Megint napokig tartó rakodás, felkészülés, ügyintézés következett. Jó két hónapra szándékoztunk elhagyni Arusát. Az eddig gyűjtött anyagot rendezni, tartósítani kellett, az exponált filmeket megfelelően elraktározni, a kenyai út felszerelését, élelmiszer adagjait meg összeállítani. Ez 10, illetve a kísérőket is beleszámítva egy tucat emberre is 60 napra őrült mennyiség. Ehhez jött az én gyűjtőfelszerelésem, amely egymagában is megtöltött egy fél kocsit. A felkészülés unalmas napjait egy csodálatos program szakította meg. Kíméreltünk egy aprócska repülőgépet, és Gyuszi, Safi, Jancsi, Árpi meg jó magam a korábban bejárt területeket felülről filmeztük és fotóztuk. Az ugyancsak törékeny kinézetű gépmadár maximális repülési magassága 3000 méter. Csigavonalban, méterről méterre másztam meg az Oldonyó Lengai csúcsait, majdhogy nem lassabban, mint amikor Jancsék kapaszkodtak felfele. Most láttuk csak, milyen hihetetlen meredek a vulkán oldala. A kráter fölé nem is tudtunk repülni, csak egy beszakadás előtt suhantunk el többször is, s itt leshettünk be a kráterbe. A nátrontónál egészen mélyre ereszkedtünk, alig 5 méterre lebegtünk a vakító fehér sórétektől. Berepültünk a Ngorongoro kráterbe is. Itt nem szabad mélyre ereszkedni, hogy ne zavarják a gépek az állatokat, úgyhogy csak a magasból követhettük az állatcsordák mozgását. Végig siklottunk a Lékmányára fölött, és mire visszaértünk Arusába, mindnyájan kissé megviseltek voltunk. Az utolsó napon megismerkedtünk Magyar Jóskával, a régóta Afrikában élő hazánk fiával. Nem ijedős típus, mégis elképedve hallgatta kenyai terveinket. Fiúk, Észak-Kenya nagyon veszélyes. Semmiképpen sem menjetek el a Stefánia tóig. Arrafelé etiópiai meg szomáliai rablóbandák garázdálkodnak. Ha majd megszólnak benneteket aknavetővel, hiába lobogtatjátok a hivatalos engedélyeket. Erre ittunk egyet.
Vojnich András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 28. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 14. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulghum. Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Az esküvőkről általában azt tartják, hogy az a tündérmesék ideje, amikor a való életet ideiglenesen felfüggesztik, és boldogan éltek, még meg nem haltak, lehetségesnek látszik, ha csak egyetlen napra is. Amikor a gyermekeim még kicsik voltak, és a papájuk happy enddel próbálta befejezni az esti meséket, egyikük mindig megkérdezte, és aztán mi történt? Ugyan hogy mondhattam volna el nekik, hogy hamu pipőke rájött, láb fetisiszta fickóhoz ment feleségül, meg hogy az üvegcipő szorít, mint a rosseb. Hogyan mondhatnám el nekik, hogy a béka, amit a hercegnő megcsókolt, talán hercegné változott, de továbbra is egy béka lelke lakozott benne, és reggelire zappehely helyett legyeket evett. Ahogy én a való életet ismerem, ezek nem is olyan lehetetlen válaszok az, és aztán mi történt kérdésre. Színlelt komolysággal mindig elmondom az ifjú pároknak, hogy a házasságlevél garanciája mindössze 24 órára szól. A házasság tartós voltának esélye manapság 50-50%, ami azt jelenti, hogy a lelkészeket gyakran kérik fel olyan esküvők lebonyolítására, ahol vagy az egyik, vagy mindkét fél korábban már házas volt. Első alkalommal nem éltek boldogan, míg meg nem haltak. Most azonban már tudnak valamit önmagukról, a való életről és a házasságról. Esküvőik tükrözik is ezt a bölcsességüket. Először is már tudják, ahogy én is tudom, hogy az igazi esküvő és az igazi fogadalmak nem a formális társadalmi esemény napján történnek meg. Eljön az idő, rendszerint pár nappal a házassági ajánlat megtétele és annak elfogadása után, a kihirdetés, az időpont kitűzése és a többi után, amikor két szerelmes leül beszélgetni, és komolyan elmondják egymásnak, hogy miben is egyeztek meg. A beszélgetés több napig, akár több hétig is eltarthat. Részben az autóban zajlik, útban valahová, részben vacsora után a konyhaasztalnál, részben a nappali padlóján, esetleg mozi után hazafelé menet. A beszélgetés ígéretekről folyik. Otthonról, családról, gyerekekről, vagyonról, állásról, álmokról, jogokról, engedményekről, pénzről, magánterületről és minden egyéb olyan problémáról, ami ezekkel kapcsolatban felmerülhet. És amit ekkor megígérnek, rendszertelenül össze-vissza módon, ez a tulajdonképpeni szerződéskötés. Szerződés. A kötelezettség láthatatlan köteléke. Két ember egymás közt kidolgozza, hogy mit is akarnak, miben hisznek, és mit remélnek egymástól. Szemükkel kérdezik egymástól, hogy komolyan gondolják-e, a válasz pedig igen. Aztán mérhetetlenül több csókkal és ölelkezéssel pecsételik meg a dolgot, mint amennyit a nyilvánosság előtt láthatni. Ennyi az egész. Lezajlott az esküvő. Nem maradt más hátra, mint a nyilvános ünnepség, ahogyan nekik tetszik. Tudom, hogy ez eretnekségnek hangzik. Az egyházatyák talán nem értenének vele egyet, de ha házas vagy, te is tudod, hogy ez az igazság. Ezért mondom én mindig az ifjú pároknak, hogy jobban figyeljenek oda arra, ami a nagy nap előtt a beszélgetések időszakában történik. Nehogy elszalasszák a saját esküvőjüket. A második házasságuk ügyében hozzám forduló párok idejük és energiájuk nagy részét mindig erre a beszélgetésre fordítják, és sokkal kevésbé izgatja őket a nagy nap, mint első alkalommal. Tudják, hogy a társas viszony vacsora időben a konyhában sokkal, de sokkal fontosabb, mint a koszorús lányok ruhájának színe. Tudják, hogy a jó társaság és a barátság többet ér a jó megjelenésnél, és azt is tudják, hogy békával összeházasodni jó dolog, ha nagyon szeretik azt a békát, és nem várják el tőle, hogy herceggé változzon. Tudja ezt az ember akkor is, ha már az első házassága is vagy 5 éve tart, és nem is akar kilépni belőle. Másodszorra már nem olyan romantikus, de azért nem nélkülözi a szerelmet. A szerelem ezúttal gazdagabb, mélyebb és bölcsebb. Az utóbbi néhány bekezdés szolgál egy szép történet hátteréül. Valahol Észak vagy Dél-Dakota államban két fivér, nagyjából egyidős korában 20 éveik elején nősült meg. Egyikük jóképű volt, a legjobb parti a városban, a másik viszont igazi varangyosbék, alacsony és köpcös, de behízelgő hangján szeretett énekelni. A jóképű fivér egy gyönyörű nőt vett el, a varangy meg egy békát. A párok közel laktak egymáshoz, közösen nevelték a gyerekeket. Egyik házaspár sem volt igazán boldog, a házasságuk nem volt ugyan rossz, de nem elégítette ki őket. Egy kívülálló azonban sohasem tudta volna meg az igazságot. A gyerekek felnőttek és megházasodtak. A jóképű fivér 50 éves korában szívroham következtében hirtelen meghalt, a varangy felesége pedig autóbaleset áldozata lett. Én akkor ismertem meg ezt az egész históriát, amikor a túlélő fivér és a túlélő feleség Seattle-be jött, hogy konzultáljanak velem. Évekig kitartó, de titkolt szerelemmel néztek egymásra. A két haláleset után a varangy fivér a társaság kedvéért elkezdett átjárogatni a sógornőjéhez, együtt vacsoráztak, együtt mosogattak el a konyhában, munkaközben régi zsoltárokat énekeltek. Néha együtt dolgoztak az asszony kertjében, gyomláltak közben órákig beszélgettek az életről általában. Egyikük sem szólt volna semmit az érzéseiről. Egy ilyen kisvárosban nem igazán volt illendő az özvegy sókorok szerelme, sem az, hogy bármit is kezdjenek vele. Egyik este azonban a férfi tányér törölgetés közben rázendített az igazán szeretlek kezdetű dalra. Az asszony is bekapcsolódott, a férfi az asszony szemébe nézett, az meg vissza, és már mindketten tudták. Így hát belefogtak abba a hosszú beszélgetésbe, amely maga az igazi esküvő. Első félelmük az volt, mit fognak szólni a gyerekek. Közös gyerekeik egyszerre lennének a fiaik és lányaik, egymás nagynénjei és nagybátyai, unokatestvérei és féltestvérei. Ráadásul a gyerekek egy része már maga is házas volt, és nem túl jól sikerült nekik. Egy ilyen családi felbojdulás talán fel is boríthatja némelyik hajót, amely már így is viharos vizeken hánykolódik. Szerelmük azonban tartós volt és bölcs, életük pedig rövid és magányos, és különben is a legmélyebb értelemben már is összeházasodtak, megkötötték a társas szerződést. Elhatároztak, hogy titokban házasodnak össze. Képzel csak el, megszöknek és összeházasodnak. A barátaik barátain keresztül bukkantak rám Seattle-ben, és bizalmas segítségemet kérték a házassághoz. Arról azonban sejtelmük sem volt, hogy a gyerekeik egész idő alatt tudtak mindenről. A boldogtalan házasságukról, a néma béketűrésről, a kettejük között kivirágzott szerelemről és a konyhában zajló esküvőről. A gyerekek tudták ezt és figyelték őket, közben pedig rengeteg mindent megtanultak a szerelemről és a házasságról. A készülődő dologtól való félelmük sóvár reménységgé változott, hogy hátha valóban megtörténik. Én tudtam, hogy a srácok tudják, mert az egyik lány felhívott éppen aznap este, amikor a mamájával és a bácsikájával beszéltem. Kinyomozta, hogy hol vannak, és tudni szerette volna, hogy összeadom-e őket, és ha igen, mikor, mert valahogy az egész család el akar jönni az esküvőre. Ez volt az esküvő tündérmeseszerű része. Az áldás, amiben a menyasszony és a vőlegény gyerekei részesítették őket, akik 10 kocsiból álló karavánnal érkeztek a messzi észak-dakotai Fargóból. Amikor azon a vasárnap délutánon a menyasszony és a vőlegény belépett házam ajtaján, abban a hitben, hogy egyszerű, csöndes szertartásra jöttek, a gyerekeik és az unokáik már ott rejtőzködtek a konyhában és a hátsó szobában. Amikor a menyasszony és a vőlegény megállt előttem, családtagjaik csöndesen bejöttek a szobába, arcukon mosoly és csorgó könnyek. Micsoda pillanat! Az érzelmi duzzasztó gátzsilipjét az egyik unoka emelte fel azzal, hogy elrikkantotta magát. Meglepetés! Meglepetés! Mire az egész társaság örömteli ölelkező csókolózó versenybe kezdett. Amint némileg helyreállt a rend és a csend, A mennyasszony, a vőlegény, a gyerekek és az unokák felén fordultak, hogy kezdjek hozzá a szertartáshoz. Én viszont azt mondtam, hogy ami épp az imént történt, az olyan szép szertartás volt, amilyen szépet csak el tudok képzelni. Majd férj feleségé és nagynéni nagybácsivá nyilvánítottam őket. Ami ismét általános ölelkezés, csókolózás és ordibálást váltott ki. Nem a szavak, hanem a tettek azok a kötelékek, amelyek igazán tartósak. Már évek óta ezt a történetet mesélem el azoknak a pároknak, akik a második házasságukra készülődnek. Nem az a lényege, hogy happy enddel végződik. A lényeg az, hogy a testi vágy, a pénz, a társadalmi rang, vagy akár a szerelem kedvéért kötött házasságok általában csak bajt hoznak. A lényeg az, hogy a házasság olyan útvesztő, amelybe belesétálunk. Labirintus, amelyen a legkönnyebben egy remek társsal lehet átjutni. Például egy olyan varanyos békával, aki mosogatás közben énekel. Vagy egy gyönyörű nővel, aki mellett a varangyos béka hercegnek érzi magát, ha az megfogja a kezét. Ez olyan tündérmese, amelyben hinni lehet.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 14. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Szentek, szent életű emberek.
Szubíró Szent Bernadett, lurdi látnok. Lourdesban született 1844. február 17-én. Nevers-ben halt meg 1879. április 16-án. Ekkor 35 éves volt. Ennek a csodálatos kis tavaszi virágnak rövid, szenvedéssel teli élete örökre és elválaszthatatlanul összekapcsolódik a boldogságos Szűz Mária lurdi jelenéseivel, ahol ma a világ egyház egyik legnagyobb Mária búcsújáró zarándok helye van, a Szent Szűz szobra mellett a barlangban láthatjuk Szent Bernadett látnok, szűz és szerzetes nővér szobrát is. Szülei molnárok voltak, nagy szegénységben éltek, s a 7 testvér közül Bernadett volt a legidősebb, betegeskedő, asztmás kisleány volt. A korábban börtönként használt, nedves, hideg lakásuk nem használt az ő egészségének. Itt szerezte betegségét, amely végül halálát okozta. Az 1854-es kolera járvány is ágyba döntötte, s hosszú időbe került, amíg felgyógyulhatott belőle. Ennek a 14 éves leánykának 1858. február 11-e és július 16-a között a Lourdes melletti barlangban 18 látomása volt. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen hölgy ezeket mondta neki: imádkozzál a bűnösökért. Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Mondd meg a papoknak, hogy azt akarom, építsenek ezen a helyen kápolnát nekem. Körmenetben jöjjetek ide. Menj így áll a forrásból, és mosakodj meg a vizében. Bernadett erre az utasításra kaparni kezdett a barlang talaján, s itt forrás fakadt, amely mind a mai napig ontja magából a híres lurdi vizet. A barlangnál történt jelenések, valamint a csodálatos forrásnál történt sok gyógyulás megmozgatta a hívő és a hitetlen világot. A papság kezdetben ellenségesen elutasította az eseményt. Hogy milyen lehetett a Bernadett által nevezett hölgy, azt senki sem tudta. Ám amikor a leányka szemlélni kezdte, arca elragadtatás sugárzott, megszépült, s oly csodálatos volt a látnok, hogy még a legkeményebb szívűek is könnyet ejtettek. Sok idő telt el, amíg maga a püspök is elfogadta a jelenés valódiságát. Az utolsó jelenés után Bernadett nem látta többé a szűzanyát, aki megígérte neki, nem fogja ugyan meggyógyítani őt a csodás forrás vizével, de halála óráján újra érte jön, és látni fogja, boldoggá teszi őt a más világon. A jelenések miatt sokat zaklatták. Aztán a kíváncsiskodók tömege vette körül, családját is zavarva. Sokan le akarták leplezni, mint hazudozót. Kérdezték, vádolták, csapdákat állítottak számára. Mindig nyugodtan, őszintén és egyszerűen ugyanazt felelte. Mindenkitől menekült, soha senkitől egy fillért sem fogadott el, pedig a családja rászorult volna. Legnagyobb vágya az volt, hogy eltűnjön a világ szeme elől. 1868-ban fölvették a növeri iskola és szeretett nővéreik közé, de állandóan betegeskedett, s egy olyan novícia mesternőt kapott, aki nap mint nap megkeserítette életét. Elöljárói attól féltek, hogy a jelenések kevéjé és elbizakodottá teszik, ezért úgy gondolták, hogy minden alkalmat meg kell ragadniuk a megalázására. Ő azonban ezeket a szenvedéseket, megalázásokat is úgy vette, mint amelyek Isten kezéből jönnek. Önmagát a szűzanya seprőjének nevezte, akivel az Isten anya elvégezte, amit akart, s most a sarokba állította. Akkor is betegszobás volt, amikor nem volt beteg. Légszomja haláláig kísérte. Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek fel, jobb térde is gyulladásos lett. 1879. április 16-án halt meg, amikor együtt imádkozta a nővérekkel a szentolvasót. Utolsó szavai ezek voltak: szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értem szegény bűnösért, szegény bűnösért, szegény bűnösért. Ahogyan ezt kimondta, egyik pillanatról a másikra az arca úgy kezdett elváltozni, mint egykor a jelenésekkor. A nővérek megremegtek. Tudták, hogy érte jött a lurdi boldogasszony. Amikor 30 év múlva a sírját felnyitották, testét teljesen épen találták. Az ma is látható az ottani templom oldalkápolnájában. 1925-ben boldoggá, majd 1933-ban szenté avatták. Tudjuk Bernadett életrajzából, hogy a rózsafűzért együtt imádkozta a szűzanyával, és a szűzanya nagyon sürgette a rózsafűzér imádkozását. Az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges titkok egyre közelebb vezetnek bennünket a szűzanya segítségével, a lurdi boldogasszony segítségével, az Úr Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, aki szenvedett, de föltámadt és él, és aki az örök dicsőségbe vár mindannyiunkat, úgy legyen. Most pedig imádkozzunk. Istenünk alázatosak kedvelője és megdicsőítője, te Szubíró Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel kiválasztottad és megadtad, hogy a szűzanya megjelenjen neki és beszélgessen vele. Közben járására add, hogy példáját követve a hit útjain járjunk, amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. Krisztus a mi Urunk által.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.